kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük el a 42. zsoltárunk első versét, mind a két énekes könyvben 42-nek van számozva a ének. Szerint a 165. dicséret, az első három verset énekeljük. Tehát az új énekeskönyv szerint 225, a régi szerint 165, itt van Isten köztünk. mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. A zsidókhoz írt levél 13. részéből, tehát a zsidókhoz írt levél 13. részéből, az első 17 versből. Itt szól hozzánk Isten igéje. A testvéri szeretet legyen maradandó. A vendég szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A parázdákat és a házasság törőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ne legyetek pénzsóvárak, éljétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Ne feledkezzetek meg vezetőiketől, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig az ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van oltáruk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpapa szentébe beviszi a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet, tulajdon vére által a kapunk kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk, dicsőítünk, magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, végtelen jó voltodért, szeretetedért. Köszönjük, hogy gondot viselsz rólunk. Köszönjük, hogy méltatlan voltunk ellenére, szeretsz bennünket. Légy áldott, Urunk, mindenért. Valljuk, hogy téged illet a hódolat és a dicséret. Te vagy egyedül méltó mindenre. Téged magasztalunk, téged dicsőítünk. És neked köszönjük meg megtartott életünket, családunk tagjait. Köszönjük szépen, hogy megtartottál bennünket a Covid-járvány idején. Dicsőítünk, magasztalunk. Mindenek felett való jó voltodért és kegyelmedért. Köszönjük, Urunk, hogy a mai napon a hívő élet apró gyakorlati dolgaira terelt el a figyelmünket. Megvalljuk előtted, hogy oly sokszor vétkeztünk számtalannal ezek közül. Fájlaljuk, amikor megfeledkeztünk azokról, akik szükséget szenvedtek. Fájdaljuk, amikor nem voltunk elég megértőek, együttérzőek. Kérünk szépen, hogy bocsáss meg, amikor ahelyett, hogy nagy lelkű szeretettel bántunk volna a másik emberrel, kicsinyeskedtünk, a magunk érdekét, a magunk jogait néztük. Kérünk szépen, bocsáss meg, hogy olyan nehéz a számunkra a magunk jogait háttérbe helyezni, hogy a másik ember előbbre kerüljön, és közben a Te neved felmagasztaltassék. Megvalljuk, Urunk, hogy olyan sokféle módon védkezünk az életünk apró dolgaival, szóval is, gondolattal is, mulasztással és cselekedettel is. Könyörögve kérünk, hogy bocsáss meg ezeket a bűneinket. Kérünk szépen, hogy töröld el ezeket, és teremts bennünk tiszta szívet. Segíts, hogy a Te akaratod szerint tudjunk élni. Téged dicsőítsünk, és magasztaljunk. Köszönjük, Urunk, a lepromisszió munkáját, és kérünk szépen, hogy Te adj áldást a lepromisszió magyarországi szolgáira, és gyógyító kegyelmeddel, szereteteddel adj áldást a távoli betegekre is. Könyörgünk hozzád, szólíts meg bennünket a mai Isten tisztelete, a Te élő igéddel.
Amen.
Megvallottuk, testvérek, a bűneinket, fogadjuk az igét. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.
Amen.
Fogadjuk el a bűneinket. Kérítetésre készülve az új énekeskönyv szerint a 265. dicséretet énekeljük, a régi énekeskönyv szerint pedig a 474. dicséretet, tehát az új szerint a 265. dicséretet énekeljük. A régi szerint 474. Sajnos nincs kántorunk a mai Isten tiszteleten, feleségem a lepromisszió világnapja alkalmából a Budapest-Rákosfalvai gyülekezetben hirdeti Isten igéjét. Kedves testvérek, egyetlen egy igeverset hallgassuk meg, annak alapján szól hozzánk Isten igéje, Zsidókhoz írt levél 13. részéből, a 8. versből így szól hozzánk Isten igéje. Jézus Krisztus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, a tegnapi nap a Lepra misszió felkérésére feleségemet helyettesítettem Erdélyben a Baptista Egyház missziói konferenciáján, és egy előadást tartottam. Ott értettem meg egy összefüggést, amivel korábban nagyon sokat foglalkoztam, és amiről nagyon sokat gondolkoztam is. Miért hagyják el nagyobb számban a baptista egyházat a híveik, mint a református egyházat a híveik? Nyilvánvaló a református egyház méretében sokkal nagyobb, de ennek ellenére, még a nagy méret ellenére is nagyon jól látszik ebben a kérdésben a különbség. Pedig a baptista egyházban úgy tűnik, hogy nagyon jó az igehirdetés, nagyon rendezett a gyülekezeteknek az élete, nagyon elhívott emberek szolgálnak, és nagy dinamizmussal végzik a missziót. Ezen a missziói konferencián éltem át igazán a baptista kegyesség lényegét, ami a misszió. Természetesen az ő kegyességükben is nagy hangsúly van a megtérésen, az imádságon, a bibliaolvasáson és a bűnbánaton. De a híveiket arra motiválják, hogy legyen minden baptista testvér egy misszionárius, és végezze el a küldetését. Egy fantasztikus előadást hallgattunk meg. Ebből az előadásból példaként hadd idézzek néhány mondatot. Az előadó nagyon bölcs szavakkal arról beszélt, hogy ő szinte megijed saját magától, hogy milyen természetes lett a számára, hogy valaki mellette nem hisz. Akár a barátai, a munkatársai, akár a rokonai közül. És arra gondol, korábban arra gondolt, hogy ha valaki nem hisz és meghal, az el fog kárkozni. És ő pedig nem tett semmit értük. Csak mondta, hogy kétségben vagyunk esve saját magamon, hogy most milyen természetes lett a számomra, hogy ott van a családomban valaki, aki nem hisz, nem törődik Jézus Krisztussal. És sokszor úgy érzem, hogy sírnom kellene amiatt, hogy ez ilyen természetessé vált a számomra. A másik példa, amit elmondott, egy Dél-Koreából érkező misszionáriusról szól. Ez a Dél-Koreából érkezett misszionárius Romániába ment, és ott részt vett egy konferencián. És ezen a konferencián 5 mondatot mondott el. Az első mondat így hangzott: Jézus Krisztus föltámadt. Gyülekezet pedig boldogan mosolyjal válaszolta, hogy bizonnyal föltámadt. Kedves húsvéti köszöntés ez. A második mondat az volt: Jézus Krisztus föltámadt. A gyülekezet újra elismételte: bizonnyal föltámadt. Harmadik mondat is ez volt: Jézus Krisztus feltámadt. A gyülekezet teljes átéléssel mondta, hogy bizonnyal föltámadt. Negyedik mondata is ez volt: Jézus Krisztus föltámadt. A gyülekezet szinte már zúgta, hogy bizonyja a föltáll. És akkor megállt ez a dél-koreai előadó, és azt mondta, hogy testvérek, itt Románia. Ti 1000 éve tudjátok, hogy Jézus föltámadt. És 1000 év alatt miért nem jött el senki sem Dél-Koreába, hogy ezt elmondja nekünk? Miért hagytátok, hogy a kárhozatban maradjunk? Miért nem hoztátok el a számunkra az ige áldását? És tulajdonképpen egy ilyen hangvételű volt az egész előadása, mozgósító, amelyik arra biztatta a gyülekezetet, hogy a küldetésük szerint cselekedjenek. Nyilván a fő hangsúlyról beszélünk. Sok más is benne van az ige hirdetésünkben. A református kegyességben is természetesen benne van a küldetés, hiszen a református egyházunkban is létezik például a lepra misszió. És a lepra missziónak a munkáját odahozzuk a gyülekezet elé, éppen a mai vasárnap is. Tehát nálunk is van küldetés, mi is mozgósítjuk az embereket egy feladatra. De azért a kegyességünknek a lényege mégiscsak a megtérés. Így mondta ezt Sipos Ede Álmos az egyik írásában. Mégis az a döntő, hogy a megtérés két eleme, a bűnbánat és a hit megtalálható legyen a megtérőben. Mi arra tesszük a hangsúlyt, hogy térd meg, hogy vald meg a bűneidet. Abban különbözik a két kegyesség, hogy az egyik azt hirdeti, menj el, tedd meg az Úr Jézusért, a másik pedig az, hogy maradj hű, ne hagyd el az igaz hitet. Tudom, hogy ez egy leegyszerűsítés, de mégis ez a leegyszerűsítés tartalmazza a lényeget. Menj el, van küldetésed. Maradj meg a megismert igazságban, és ragaszkodj hozzá. Ha valamelyik baptista gyülekezetben ellangul a misszió, az illető, akit egy ilyen csodálatos missziói konferencián arra dinamizáltak, hogy menjen el és hirdesse az evangéliumot, legyen egy misszionárius, úgy érzi, hogy a gyülekezetében ezt valamilyen nehézség miatt nem tudja megtenni, ott hagyja a gyülekezetét. Megy oda, ahol nagy erővel végzik a missziót. Nálunk meg, ha megnagyul a gyülekezet élete, akkor azt hirdeti a lelkész, azt sugározza az egész, hogy maradj hű az igazsághoz. Mert az a legfontosabb, hogy ragaszkodjunk az igazsághoz. Kiemeljük a Bibliában azt a szép igét, ami ma is elhangzott, hogy a maga gyülekezetét senki el ne hagyja, és maradjon meg szilárdan a hitben. Kétféle lelkület, kétféle kegyesség. De létezik egy harmadik is. Tegnap, ahogy utaztam Erdély felé, egy kicsit korábban elindultam, mint ahogy kellett volna, pár órával. Gondoltam, hogy olyan ritkán jár az ember Tiszán túlon át, kihasználom az időt, és elmegyek egy Isten tiszteletre. És ahogy az autópályán, polgárnál voltam, elgondolkoztam rajta, hogy hova menjek, Eszembe jutott, hogy egy kedves testvérünk hajdúnálási. Hát átgondolva szeretettel, na, az jutott az eszembe, hogy én sose jártam hajdúnáláson. Elmegyek, megnézem a gyülekezetet. Mindig így szoktunk tenni a feleségemmel, hogyha valamelyre járunk Erdélyben, és akkor beszélünk azokról, akik na, itt voltak ezen a egyetemen, orvostan hallgatók, hogy a másik egyetemen jártak, ezen a településen élnek, azon a településen élnek, mindig végig szoktuk ezt gondolni. És ahogy mentem hajdúnálásra, meglepett, hogy milyen csodálatosan fel van újítva a település, minden milyen rendezett. Aztán, ahogy a református templomhoz értem, a lélegzetem is elállt, hogy ott az egész környék milyen csodálatos. Belépve a lelkész lakásba, meglepett, hogy egy régi lelkésztársat láttam. Ő is megismerte, én is megismertem őt. Azonnal már 25 éve nem találkoztunk. És mondta, hogy nyugodtan jöjjek be cipővel a lakásba, ő takarít. Azt hittem, hogy csak viccel, de elmondta, hogy nem, hanem néhány évvel ezelőtt, vagy 6-7 évvel ezelőtt a 51 néhány éves felesége váratlanul, de hosszú betegségben meghalt. És aztán elmondta, hogy egy másik nagy megrendítő esemény is érte. Képzeljem el, hogy a fia kismotorral kiment a udvarunkról, és valaki elévágott egy autóval, és szörnyet halt a motorozás közben. Ő is épp indult volna valahova, látta a balesetet, oda ment, azt is látta, hogy a mentősök érezték a fiát, aztán nem tudták feléleszteni, megkérdezték tőle, hogy mit csináljanak vele. Abba hagyhatják-e az élesztést. És mondta, hogy a fia hívő ember volt, átadta a lelkét az élő Istennek, most már megy oda, ahol az édesanyja is van, úgyse tudnak mit tenni vele, hagyják el menni. Aztán szombaton volt, jött a vasárnap istentisztelet, természetesen a gyülekezet is megtudta. Együtt sírt a gyülekezettel, kiállt a szószék elé, nem ő prédikál, de kiállt a szószékhez, ahol az urasztal elé, és elmondta a gyülekezetnek. Kedves testvérek! Három dolgot szeretnék elmondani ennek a szomorú esetnek a kapcsán. Az egyik. Ne kérdezzük a miértet. Úgy se tudjuk. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az Isten dolga, a mi dolgunk. A második azt mondta. Úgy van a Bibliában, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr szent neve. És hivatkozott arra a magyarázatra, hogy az Úr adta, az Úr vette el, de ne azért legyen áldott a neve, mert elvette, hanem azért, mert ő vette el, és nem a halak vette el. És a harmadik mondat az volt, hogy mindig azt szoktuk hangsúlyozni, hogy csak egészségünk, vegyenésségünk. De azért nekünk, hívő embereknek mindennél fontosabb az, hogy örök életünk legyen, és ott legyünk a mennyben. És mivel a fiam hívő ember volt, bizonyos vagyok benne, hogy ott lesz Jézus Krisztusnál az örök életben és az üdvösségben. Elmondta nekem, hogy ő mindig arra kérte a fiát, hogy amíg kimegy motorral az utcára, addig magában mindig imádkozzon és kéri az Úr Jézust, hogy ne történjen semmi baj, semmi baleset. Azt mondta, ő is mindig így szokott tenni, amikor vagy motorra, vagy autóba ül. És a fia is mindig így tette. Azt mondja, hogy
meg van győződve róla, hogy most is így. És ő Isten kezéből elfogadja ezt a próbatételt. A másik fia már felnőtt férfi, így maradt ő egyedül a hatalmas parókián, de örömmel végzi a szolgálatot. Végig sorolta, hogy mi mindent építettek, újítottak fel. Ennek a lelki pásztornak az életében a legfontosabb volt a hűség. Hogy akármi történik is egy hívő emberrel, hűséges tudjon maradni. Az a helyes, ha ez a három egyszerre van jelen a kegyességünkben. A misszió, a dinamizmus, a szívünkben égő vágy, hogy embereket térítessük meg Jézus Krisztushoz, a másik az álhatatos ragaszkodás az igazsághoz, amit a megtérésben ismertünk fel, és a harmadik a hűség a nehézségekben. Én azt hiszem, hogy a legnehezebb hűségesnek maradni a nehézségekben. És nem csak azokról a nehézségekről beszélek, amelyek egy hirtelen fájdalmat jelentenek, hanem azokról a nehézségekről is, amelyeket a hosszú szürkeséghez tudom hasonlítani. Amikor az ember olyan megszokottnak, kilátástalannak, reménytelennek látja a dolgokat. Az az egészséges kegyesség, ahol ez a három egyforma hangsúlyal van jelen. A misszió, a küldetés, az álhatatos ragaszkodás a felismert hithez, és a hűség a nehézségek idején. Kerestem igét, amelyik alapján prédikálja, de olyan igét nem találtam, amelyik mind a három összefogná. Ezért választottam ezt az igét, Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Mi változunk, és a mi kegyességünk is változik. Egészen más a mai kor kegyessége, mint ami 100 éve vagy 200 éve volt. A mi kegyességünk élik az életünk alatt, vagy sapjunk. De Jézus Krisztus ugyanaz marad. Akkor is ugyanaz volt, amikor az életét adta értünk a Golgotai kereszten. És akkor is ugyanaz volt, amikor az életünk legszebb percében szólt hozzánk. És élővé vált egy-egy igen a számunkra. És ugyanaz marad, akkor is, amikor majd megöregszünk, megbetegszünk, betegágyon fekszünk, és az ő segítségét kérjük, hogy legyen mellettünk és támogasson minket. Jézus Krisztus ugyanaz. A mi élethelyzeteink változnak. De ő rá minden körülményen között számíthatunk. És éppen ezért kell nagyon álhatatosan ragaszkodni hozzá. És soha el nem tántok. Nagyon sokszor előfordul, hogy egy közösségben valami baj van. Néha nem is értjük, hogy miért engedi Isten, hogy ilyen nehézségek legyenek. De nekünk Jézus Krisztushoz és a mi gyülekezetünkhöz minden körülmények között álhatatosan ragaszkodni kell. Hadd idézek befejezésül egy gondolatot Jó Sándortól. Egyszer egy vidéki kis gyülekezetnek a presbiterei látogatták meg Budapest Vasaréti nagy gyülekezetnek a lelki pásztorát, és elmondták, hogy mennyi baj van a gyülekezetünkben. A lelkész nem azt csinálja, amit kellene, a hívek szélednek szét, és megmondták őszintén, hogy ők is azon gondolkoznak, hogy ott hagyják a gyülekezetet. Mert egy ilyen nehéz helyzetben mit is tehetnének? És akkor azt mondta Jó Sándor, hogy ez lenne a legnagyobb hiba. Egy ilyen helyzetben az a legjobb, hogyha elkezdenek imádkozni a gyülekezetért is, a lelkészükért is. Ha nem, ott hagyják az egészet, hanem ők lesznek mindennek az ima háttere, a lelki motorjai. Azzal fejezte be Jó Sándor ezt az írását, hogy visszamentek ezek a presbiterek a magunk gyülekezetébe, és ott bennünk, velünk és rajtuk keresztül Isten egy ébredést adott abban a gyülekezetben. Én hadd kérdezzelek benneteket, kedves testvérek, hogy ti hogy vagytok a hitben? Fontos-e a számotokra a megtérés és a ragaszkodás a megismert igazsághoz, azokhoz az igékhez, amelyek élővé lettetek a számotokra? A ti számotokra fontosak-e a szeretteitek, az ő megtérésük és hitre jutásuk? Beszéltek-e nekik Jézus Krisztusról, az üdvösségről és az örök életet, az örök életről? És fáj-e, amikor látjátok, hogy ők a bűn útján járnak, és a kárhozat felemelnek? Hűségesek vagytok-e a nehéz próbatételekben? Soha ne felejtsétek! Nem csak a szép napokban szeret bennünket Jézus Krisztus. Ő nem csak akkor hű és igaz, amikor ontja ránk számolatlanul az áldásait, hanem akkor is hű és igaz, amikor próbatételeket ad. Amikor a gondoknak és a fájdalmaknak a fellege eltakarja az ő szeretetét. Nekünk akkor is álhatatosan, kitartóan ragaszkodni kell hozzá. És soha sem őt, sem a gyülekezetünket el nem szabadhatunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, elé hozzuk most a Lebra misszió hatalmas ügyét. Köszönjük neked a lepra szolgálatát itt a mi Magyarországunk és az európai régióban, és imádkozunk hozzád azért a szolgálatért, amelyet a harmadik világban végeznek. Gyógyítanak, misszionálnak, és a gyógyítás közben embereket Jézus Krisztus megismerésére és az üdvösségre vezetik. Kérjük szépen, hogy adj áldást a mindennapi munkájukra. Imádkozunk hozzád, Urunk,
a vasárnap délutáni lepra világnak. Kérjük szépen, hogy ott is vagy, tapasztaljunk majd meg a te kegyelmedet és a te áldásodat. Így könyörgünk hozzá, Urunk, gyülekezetünkbe te jegyél. És könyörgünk hozzá az egészségünkben dolgozókért. Kérjük szépen, hogy erősítsd meg őket ebben a nehéz helyzetben. Imádkozunk hozzá. A gyülekezetben végzett konfirmációért, ifjúsági munkáért. Kérjük szépen, segíts, hogy azok a gyerekek, akik között hittan tartunk, konfirmációi előkészítést tartunk, hagyd legyenek a te gyermekei, hagyd járjanak a te utalon, és engedelmeskedjenek a te igének. Így könyörgünk hozzáulunk országunk vezetőjét, akik a parlamentben végzik a munkájukat. Kérünk szépen, hogy adj bölcsességet a számukra, hogy a te akaratod szerint tudják vezetni a mi országunkat, úgy, ahogy az a legjobb, és ahogy a leghelyesebb. Így kérünk szépen, Urunk, adj ébredést itt Magyarországon. Segíts, hogy minél többen hozzád találjanak, neked engedelmeskedjenek, és a te akaratodat kövessék. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinknek, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdettem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten.